Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunktól, Jézus Krisztustól. Amen. Hallgass meg a keresztény gyülekezet a mai vasárnapra kijelölt igehirdetési alapigét, ugye, mint azt megírva találjuk a Jelenések könyvének 7. fejezetében, 9. verstől a következőképpen. Ezek után láttam, íme nagy sokaság volt ott, amelyet megszámlálni senki sem tudott. Minden nemzetből és törzsből, népből és nyelvből. A trónus előtt és a bárány előtt álltak fehér ruhába öltözve. Kezükben pedig pálmaágak, és hatalmas hangon kiáltottak. Az üdvösség a mi Istenünké, aki a trónuson ül, és a bárányé. Az angyalok mind ott álltak a trónus, a vének és a négy élőlény körül, altra borultak a trónus előtt, és imádták Istent eképpen. Amen. Az áldás, a dicsőség és a bölcsesség, a hálaadás és a tisztesség, a hatalom és az erő a mi Istenünké, örökkön örökké. Amen. Ekkor megszólalt egy vén a többiek közül, és megkérdezte tőlem, kik ezek a fehér ruhába öltözöttek, és honnan jöttek? Ezt mondtam nekik, Uram, te tudod. Mire ő így válaszolt. Ezek azok, akik a nyomorúságból jöttek, és megmosták ruhájukat, és megfehérítették a bárány vérében. Ezért vannak az Isten trónusa előtt, és szolgálják őt éjjel és nappal az ő templomában, és a trónuson ülő velük lakik. Nem éheznek és nem szomjaznak többé. Sem a nap nem tűz rájuk, sem semmi más hőség. Mert a bárány, aki középen a trónusnál van, legelteti őket. Elvezeti őket az élet vizének forrásaihoz. És az Isten letöröl szemükről minden könnyet. Ez Isten írott igéje. Amen. Keresztény gyülekezet, testvéreim az Úrban. 3. vasárnapja van úgy, hogy Jelenések könyvéből van az igehirdetési alapigénk. Talán nem megszokott az evangélikus egyházban ez a folyamatosság, hogy egy könyvből vesznek igéket, és folyamatosan hétről hétre, szinte már tanulmányozva veszünk végig egy-egy könyvből igéket. Azért van most ez így, mert az örök élet témáival foglalkozunk, úgynevezett eszkatológikus dolgokkal, az ítélet, a reménység és az örök élet vasárnapján. És előző alkalommal, előző vasárnap Jézusnak azzal az üzenetével találkoztunk, amit Jánoson keresztül, János látomásaiban már nekünk is nyilvánvalóvá tett, amikor is azt mondja magáról, hogy én vagyok az alfa és az omega, a kezdet és a vég. Utána egy boldog mondással folytatódik az ige, hogy boldogok, akik megmossák ruhájukat, mert joguk lesz az élet fájához, és bemennek a kapukon a városba. Boldogok, akik megmossák ruhájukat. Tudjuk, hogy ez a mosás, ez nem a mi érdemünk. Nem nekünk kell megmosnunk, fehérre mosnunk a ruhánkat. Nem a mi okosságunkból, erőfeszítésünkből, hanem amiről szól a Jelenések könyve, és a Szentírás is, az egésze, hogy a bárány vére, Jézus Krisztusnak a vére, Jézus Krisztus maga az, aki tisztára mos bennünket, aki tisztára moshat bennünket, aki meg tudja tisztítani a szennyes ruhánkat, aki meg tud minket bűneinktől szabadítani, megkötözöttségeinktől megszabadítani. A bárány vére, annak a báránynak a vére, aki a Golgotai kereszten meghalt értünk, és aztán pedig föltámadt 3. napon. A mai ige szakaszunkban pedig János látomásában egy gyönyörű, egy felemelő, egy emberi szavakkal talán le sem írható jelenséggel találkozunk, a mennyei istentisztelet tárul elénk. Egy mennyei istentiszteletet közvetít János, és ebbe beletekinthetünk, még nem vagyunk ott, de már valamit kapizsgálhatunk belőle itt a földön, és János egy nagy tömeget lát, akkora tömeget lát, amit nem is lehet megszámlálni. Sokaság, így fejezi ki az ige. Pontosan nem tudjuk, hogy ez mit jelent, de egy kritikus tömeg lehetett. És ebben a sokaságban minden etnikum, minden nemzet, minden törzs képviseltette magát. Nem tudjuk azt, hogy ki van jelen ebben a nagy sokasságban, de tudjuk, hogy aki a bárányt elfogadja, a báránynak a vére megtisztította az ő ruháját, az ő életét, azok ott lehetnek, és a trón előtt összegyűlnek. János apostol megnézhette azt, amit mi még nem tudunk, ami a jövőbe tekint, ami egy láthatatlan dolog, úgy is nevezhetnénk, hogy a láthatatlan egyházat látta, azoknak a sokaságát, akik a trón előtt vannak, és megállnak Isten előtt, és magához ragadja őket. A láthatatlan egyház, ami azt jelenti, hogy nem tudjuk mi emberek eldönteni, hogy ki az, aki üdvözül, nem tudjuk pontosan megmondani, kinek milyen az Isten kapcsolata, mindenkinek ezt magában kell rendeznie. Mindenkinek maga kell elszámolni az életével. Adhatunk tanácsokat, beszélgethetünk a másikkal. Az igét hirdetnünk kell, lehetőségünk szerint. De láthatatlan marad az egyház. És ebbe a láthatatlan egyházba János apostol beletekintett. Jelenések könyvéről tudnunk kell, hogy nem pontos információkat ad a mennyországról. Nem azért, mert pontatlan lett volna János, vagy mert Jézus nem szerette volna, vagy Jézus pontatlan volt, hanem egyszerűen azért, mert most még homályosan látunk, ahogy Pál apostol mondja, és egykor majd színről színre fogunk látni. Most bele kukkanthatunk az örökké valóságba. Olyan lehet ez a kép, amikor fölmegyünk a padlásra, a sötét padlásra, kinyitjuk az ajtót, beszűrődik a fény, és a padláson az egyes tárgyakon rávilágít a fény, látjuk azokat a tárgyakat, mások még sötétben vannak. Nagyon érdekes számomra mindig, amikor egy padlásra megyek. Valamit látunk, valamit nem látunk, valamit jobban látunk, valamit kevésbé látunk. De mindenképpen tudjuk azt, hogy jó lesz. Istennek a közelsége, Istennek a végtelen szeretete, az nem csak itt a földön tapasztalható meg, hanem tovább fog folytatódni. Jánosnak a kinyilatkoztatása megmutatja nekünk, hogy az egyház igenis nagy, Istennek az országa sok népből tevődik össze. És ezt a vigasztalást mondja az akkori embernek az első századokban, hiszen tudjuk, hogy Jelenések könyve abban az időszakban íródott, amikor keresztény üldözések voltak, nagyon komoly keresztény üldözések voltak, és mekkora vigasztalás lehetett az akkori embernek, hogy igen, van remény. Van remény, van folytatás. Bízz bennem, foglalkozzál velem, és fogadd el azt, hogy a bárány vére képes megtisztítani. Mindenkit hív Isten ezen az igén keresztül. Mindenkit hív arra, hogy vegyünk részt a mennyei Isten tiszteleten, hogy legyünk ott. És milyen csodálatos, ahogy látjuk, talán magunk elé képzelhetünk egy hatalmas nagy tömeget, ahogyan dicsérik az Istent, és ebben a tömegben ott van maga a bárány is. A bárány, Jézus Krisztus. Istennek a jelenléte ott van. Ott van, és megérinti az embereket. Nem tudom, hogy a testvérek átéltek-e már ilyet itt a földi életben. Amikor éreztük, hogy Isten intenzíven ott van. Egy imádságban. Amikor intenzíven ott van egy beszélgetésben, egy Biblia órán, vagy egy Isten tiszteleten, vagy akárhol, amikor éreztük az ő közelségét. Nagyon csodálatos dolog az, amikor érezzük, amikor rá tudjuk magunkat hagyni, és érezzük a jelenlétét egy emberen keresztül, érezzük a jelenlétét az igén keresztül, és egyszerűen rá tudunk hagyatkozni. Ilyen lehetett, csak sokkal nagyobb dózisban. Ilyen lesz majd, csak sokkal nagyobb dózisban az, amikor elé megyünk. És ezt látja János. Ezt látja János apostol. És ezt láthatjuk meg mindannyian. Az első keresztények nehéz helyzetben voltak. Keresztény üldözés. Sokszor úgy beszélünk erről, minthogyha egy ilyen nagyon távoli dolog lenne. Pedig tudjuk, hogy ma is vannak keresztény üldözések. Ma is naponta több ezer ember hal meg azért, mert üldözik a hitéért. És el kell mondanunk, hogy ma is vannak szenvedések. Igen, ki kell mondani, hogy vannak szenvedések. Ki kell mondani, hogy itt ülünk, ebben a teremben, maszkban. Itt vagyunk. Nem énekelhetünk. De az Úristen másképpen megszólíthat bennünket. Itt vagyunk, és egyre többen vannak a kórházban. Egyre nehezebb a helyzet. Nem szeretném túl dramatizálni, de igen, látjuk azt, hogy a hírekben egyre több ember hal bele a koronavírusba. Talán már van ismerősi körben is olyan, aki megbetegedett. Igen, vannak nehéz helyzetek, és többféle nehéz helyzetben vagyunk, nem csak a vírus miatt, hanem igen, nyomorúságban. Nyomorúságban vagyunk, de ez a nyomorúság, ez olyan emberi nyomorúság, ami derűre juthat, ami Istennel való kapcsolatunkban teljesen más képet mutat magában. Jézusnak a vére az, ami megtisztít. Jézusnak a vére az, ami reményt ad. Ami reményt adott az első századokban is, és végig az egyház történelme során, és ma is reményt ad. Föltesszük a kérdést, hogy hogyan tovább. Igénk a fehér ruháról beszél. Arról beszél, hogy fehér ruhát ölthetünk magunkra. Ez a fehér ruha, ez azt jelenti, hogy megtisztíthat bennünket. Bárkit megtisztíthat. Bárki oda mehet elé. Ézsaiási igényben, amit az oltár előtt felolvasásra került, az Ézsaiás 65-ben egy gyönyörű képpel találkozunk. Az a cím annak a fejezetnek, hogy az új teremtés. Isten új eget és új földet fog teremteni. Már Ézsaiás próféta is az Ószövetségben ezt megjövendölte, hogy igen, lesz egy új föld és egy új ég. Egy gyönyörű, idealizált képet látunk magunk előtt, amikor vigadozni fog Jeruzsálem, örvendezni fog a nép, nem hallatszik többé sírás, nincsen többé jajkiáltás hangja. Végig egy olyan képet látunk, ami vissza is vezet minket a paradicsomi állapotba. Abba az állapotba, amikor még minden tiszta és szép volt. Az első hittan könyvben nagyon szépen van feltüntetve, hogy hogyan is néz ki ez a paradicsomi állapot. Még a bűnbeesés előtti időszak, a teremtésnek a történetét ábrázolja, amikor együtt van az oroszlán, a bárányjal, minden állat még békésen van, mindenki nyugodt, és nincsenek még ketrecek, nincsenek veszekedések, az ember is még mezítelen, nem szégyelli magát. És egy ilyen állapotba kerülünk vissza. És erről ír Ézsaiás is, hogy a farkas a bárányjal együtt legel. A farkas a bárányjal együtt legel. Igen, egy olyan idilli állapot lesz, amit el nem tudunk képzelni. Amikor azokkal az emberekkel, akikkel lehet, hogy nem érzünk annyira rokon szembet, vagy nem annyira szimpatikusak, ott lehetünk együtt. Ott lehetünk együtt, és békességben lehetünk. Ahol nem lesz háborúskodás, nem lesz harag, ahol nem lesz versengés, ahol nem lesz sértődöttség. Nem tudjuk, hogy pontosan milyen egy idilli állapot. Gyönyörűen írja le az Ézsaiás 65, hogy milyen is lehet, milyen csodálatos. De Isten, tudnunk kell, hogy ezt nem ígéri a földre. Nem a földi viszonyokba ígéri ezt az állapotot. Egyszer sem a földi viszonyokban. Nem azt mondja, hogy most lesz neked ilyen. Nem azt mondja, hogy most béke lesz. Nem azt jelenti, hogy most nem lesz harag. Nem lesz gyűlölet. És hogy a farkas a báránnyal együtt fog legelni. Hanem azt mondja, hogy igen, nehéz itt a földön. Nem könnyű ez az állapot. Nem azt jelenti, hogy ne lenne örömünk. Meg rengeteg ajándék van, rengeteg öröm. De még a nyomorúság, a nehézség is örömmé válhat ebben az állapotban. Nem ígéri nekünk ebben az igében sem, hiszen múlt időben beszél a nyomorúságról, amikor a mennyei trónusról van szó. Hogy igen, nyomorúságotok volt, de most már nincsen. Sok ember azt gondolja, hogyha hívő, keresztény, akkor egyből minden gondja megoldódik. Van is ilyen irányzat. Ez a Prosperity Gospel, angolul, ami azt jelenti, hogy jóléti kereszténység. Akik csak a jólétre mennek, akkor majd gazdag leszek, akkor nem leszek beteg. Természetesen, hogy lehetnek ilyen gyógyulások is. És nagyon fontos az egzisztencia. De Isten nem azt ígéri, hogy most minden tökéletes lesz. Hanem azt, hogy ezt a nyomorúságot, amiben vagyunk, nehézségek, ha velem együtt viseled el, akkor teljesen másképpen fogod látni az életedet. Akkor teljesen másképpen fogsz viszonyulni a dolgokhoz. Akkor rájössz arra, hogy ezek a próbák, ezek érted vannak. Ezek egyre közelebb vihetnek Jézushoz. És a remény ott van előttünk. Az örök élet reménysége. Az, hogy nem áll meg itt a földi életünkben ez az idő, hanem folytatódik. Lehet kiteljesedés. Ne gondolja senki azt, hogyha nehézségek vannak, akkor az azt jelenti, hogy az Isten elhagyta volna. Nem, egyáltalán nem jelenti azt. Eszembe jut pár éve ezelőtt, 92 éves korában elhunyt, Gulágot is megjárt Gulácsi Lajos, nyugalmazott református püspök, kárpátaljai püspök, aki pár éve ezelőtt a parlamentben tett tanúságot Istenről, egy terrorcselekmény megemlékezése kapcsán, és arról tett bizonyságot, hogy még a gulágban is, a legnehezebb körülmények között mindig érezte Istennek a jelenlétét. Hogy igen, a szenvedés, azt el tudjuk hordozni. És az Isten adott neki elegendő erőt, ahhoz, hogy el tudja hordozni. És ebben az időszakban, amikor gulágba vitték az embereket, akkor Kárpátalján igaz nagy ébredés történt. És talán elmondhatni, hogy amikor nehezebb időszakok voltak az egyház történelemben, akkor jöttek az igazi ébredések, megújulások. Mert olyankor az ember lehet, hogy egy kicsit jobban belegondol az életébe, a mulandóságába. És az Isten felkiáltó jelet tesz, hogy hozzám tartozhatsz, már itt a földön. És bármi történik, én adok neked erőt, kitartást, gondolatokat, igémen keresztül vezetlek téged valóságosan. Nincs itt maradandó városunk, hanem a jövendőt keressük. Erről tett bizonyságot Gulácsi Lajos, hogy ő megkapta azt az ajándékot, hogy a mennyei világot is már látja. Megkapta azt az ajándékot, amit mi mindannyian most megkapunk, ezen az ige szakaszon keresztül, hogy beleláthatunk a mennyei világba, a csodálatos mennyei seregbe, a mennyei Isten tiszteletbe. És Isten meghívót küld nekünk, hogy vegyünk részt. Igen, részt vehetünk a közvetítésen, az élő közvetítésen, majd a mennyei Isten tiszteleten. Lajos bácsi, aki megjárta a gulágot is, gyötrődéseken ment keresztül, de elmondhatta azt, hogy megfehéredett a ruhája a bárány vérében. A bárány vérében fehérré vált. Mit is jelent ez, amiről az igénk is beszél? A báránynak a vére mit is jelent? Az Ószövetségben a bárány vére arra utalt, amikor a főpap az áldozati báránynak a vérébe belemártotta a kezét, és így rátekintett az oltára, és megtisztította azt, az engesztelésnek az áldozatát jelentette. És ez a kép jön elő az új szövetségben, hogy már nem nekünk kell áldozni, nem a papok áldoznak helyettünk, hanem maga Isten elküldte az ő áldozati bárányát. Az ő bárányát, akivel mindenkinek személyes kapcsolata lehet. Ez a bárány, ez most Jézus, aki helyettünk, értünk halt meg a Golgotán. És akik hitben elfogadják az ő jelenlétét, akik hitben elfogadják azt, hogy ő fel is támadt, értünk, akkor fehérré és világossá teszi életünket. Föltehetjük a kérdést, hogy hogyan válhatunk a mennyei közösségnek a részévé. Hogyan válhatunk már itt a Földön a mennyei közösség részévé? Hát akkor, hogyha elfogadjuk ezt a kegyelmet. Hogyha hiszünk ebben a bárányban, a nagy bárányban, a megváltunkban. És ezért hálásak vagyunk már most. És együtt tudjuk dicsőíteni őt szavakkal, gondolatokkal. Mai vasárnap örök élet vasárnapja elnevezést kapta egyházunkban. Mit is jelent az örök élet vasárnap? Mi lehet a tartalma? Mi jut eszünkbe először, amikor azt meghalljuk, hogy örök élet? Talán azt, hogy valami nem múlik el. Valami elkezdődik, de örökké tart. Szoktuk ezt a kifejezést hallani, hogy örökké tart. Valami soha véget nem érő. Soha véget nem érő idő. Nehéz belegondolni, hogy mit is jelent ez. Ez a soha véget nem érő idő. Egy történet szerint egyszer egy ember feküdt a... És hát egy gondolat szerint, egy kitalált történet szerint egy ember fekszik a mezőn, és hangosan megkérdezi Istent, hogy Uram, mennyi a te időszámításod szerint egy perc? Isten azt válaszolja ennek az embernek, hogy 1 millió év. Megkérdezi ez az ember, aki mereng az égre nézve, hogy Uram, mennyi nálad 10 forint? Ami nálam 10 forint, az nálad mennyi? A hang hallatszik, azt mondja, hogy 10 millió forint. Megkérdezi az ember, Uram, nem tudnál nekem adni 10 forintot? És mondja, de tudok adni, csak várj egy percig. Valahogy így vagyunk az örökké valósággal. Teljesen más az idő, intervallum, a dimenzió, amiben vagyunk. Ami Istennek 1000 év, az embernek 1 év, egy pillanat, hogy a Zsoltáros is mondja, és fordítva is. Más az időszámítása. És nem is tudunk belegondolni, mit is jelent az, hogy örökké valóság. De már tudjuk, hogy már itt a Földön elkezdődhet, belepillanthatunk. És a mi rövid életünkben ez a hatalmas idő kívüli állapot megjelenhet. Megjelenhet, és ez reménységgel tölt ez, tölt el bennünket. Tudnunk kell, hogy az isteni lét az emberi léttel nem azonos. Az isteni idő az emberi idővel nem azonos. Mi most itt élünk, ebben az időszámításban. De az isteni időszámítás, az örökké valóság egy teljesen másik állapot lesz. A mindenségbe belemehetünk. Kedves testvérek, Jelenések könyve egy nehéz időszakban íródott. Üldözésben levő embereknek, de ma is szól hozzánk. Ma is szól hozzánk Isten igéje, erőteljesen szól hozzánk Isten igéje, abban az időszakban, amikor ugyanúgy vannak nehézségek, ugyanúgy vannak fájdalmak, ugyanúgy vannak gyötrelmek, gyászok, betegségek. És ebben az időszakban szól hozzánk Isten igéje, és arra hív minket, hogy ne magunkba oldjuk meg a feladatokat, hogy ne a magunk eszére támaszkodjunk, hanem már most lépjünk vele kapcsolatba. Már most fizessünk elő arra a mennyei Isten tiszteletre, ami ingyenes, de fogadjuk el. Már most csatlakozzunk bele
a mennyei Isten tiszteletnek a részvételébe. Akár mi vesz minket körbe, akár hogyan kell viszonyulnunk most az életben, legyen ez személyes, családi állapot, egy lelki állapot, vagy akár a vírus okozta kényelmetlenség, aggodalom, tudnunk kell, hogy a bárány vére mindig megtisztít bennünket. És egy érdemes Krisztus követni. És jó hír, örömhír számunkra az, hogy ezt a meghívót, ezt mindannyian megkaphatjuk. Abba a sokaságba, amiről János ír, mi is beletartozhatunk. Akkor, hogyha hittel el tudjuk fogadni azt, hogy Jézus az Úr az életünkben, hogy ő irányít mindent. És hiszem azt, hogy ebben a világban is, és tudom, hogy Isten irányítja a mostani dolgokat is. Ő tudja, hogy mi miért történik, és ő mindenkit személyesen ismer. Tudja, hogy mi az, ami az életében áldássá tud válni. Ismeri minden gondolatainkat, ismeri minden kétségeinket, örömeinket. És azt szeretném mondani, hogy szeretnék veled foglalkozni. Szeretném, hogyha az igén valósággá válna az életedben, és valamit már megtapasztalnál az örökké valóságból, a kegyelemből. Így állhatunk elé. És akik már hisznek, azokat bátorítja az ige, hogyha vállaljuk a mi Urunkat mindenki előtt, felvállaljuk, és úgy is élünk, akkor élő kapcsolatunk lehet vele. Ő az Úr a nyomorúságok fölött, de egyszer vége lesz minden nyomorúságnak. Jézus vezet bennünket. Itt a Földön már az élet vizéhez, az élő forráshoz, ahogy az igénknek az utolsó szavaiban találkozunk. Ahol az élet vize árad, oda vezet bennünket. Tekintsünk Urunkra, és akkor már most megvalósulhat az a mondat, ahogyan igénk zárul, Isten letöröl szemünkről minden könnyet. Forduljunk bizalommal hozzá, vállaljunk vele kapcsolatot, és fogadjuk el az ő áldozati bárányát, Jézus Krisztust, és az örökké valóságba már betekinthetünk. Váljon valóra ez életünkben. Amen. Imádkozzunk. Urunk Istenünk, köszönjük, hogy Te élő kapcsolatba lépsz velünk. Köszönjük, Urunk, hogy Te foglalkozol velünk itt a Földön, és olyan világot kínálsz nekünk, amit emberileg nagyon nehéz elképzelni. Mégis igéd belevisz minket egy gyönyörű minden bűntől, minden gonoszságtól, gyötrelemtől mentes világba. Adurunk, hogy ezt elérhessük, megtapasztalhassuk. Bátorítás, vigasztalás és reménységet adjon nekünk. Amen.